A Tiszántúli Református Egyházkerület területén tulajdonában nagyon sok különleges műemléképület található. Olyan templomok például, amelyek építési idejük, szerkezetük vagy hitéleti szerepük miatt országos, sőt nemzetközi szinten is jelentős értéknek számítanak. Az elmúlt évben szerencsére különböző pályázati források felhasználásával olyan fejlesztéseket, beruházásokat sikerült megvalósítani, amelyek hozzájárultak ezeknek a műemlékeknek a megőrzéséhez, helyreállításához. Ezekről számolt be Olajlona interjú Virányi Zsolt építész, az egyházkerület műemléki tanácsosa.
Nagyon sok református egyházi épület nem csak a gyülekezetek szempontjából fontos, hanem a turisták szempontjából is, és mint műemlék, mint kulturális örökség is. Viszont ezeket az épületeket kezelni kell, gondozni kell, és bizony rászorulnak arra, hogy olykor-olykor felújítsák, karbantartsák őket. Milyen fontosabb lépések történtek a 2021-es évben ezen a területen, a Tiszántúlon?
Függetlenül attól, hogy egy templom valóban műemlék, vagy helyi védett, vagy tényleg nem is áll semmilyen építészeti értékvédelem alatt, attól még nagyon fontos akár a helyi egyházközségnek, az ország építészeti történetének, és a református egyháznak természetesen minden templom ugyanolyan fontos. És ugyanolyan problémákkal is találkozunk ezeken a 100 éves, több 100 éves, vagy akár 4-5-600 éves épületeken. A műemlékeknél valóban talán ott jön elő a legtöbb probléma, ott találkozhatunk sokszor falfestésekkel, freskókkal, olyan értékekkel, amikről eddig nem is tudtunk, és egy-egy felújításnál kerül elő, ez mind többletköltséget jelent a felújítások alatt.
Önmagában egy templom felújítása mindig örömteli esemény, de sokan talán abban nem gondolnak benne, hogy ennek igenis vannak régészeti műemlékvédelmi vonatkozása is esetek nagyon nagy részében.
Így van, sokszor a gyülekezet azt látja, hogy nem tudja fűteni a templomot, hideg van, befújja az ablakon a szél.
Beázik, felázik.
Beázik, igen, lehullott a vakolat, ő a gyakorlati és a minden nap tapasztalt problémákkal találkozik, és az fáj neki a legjobban. De bizony egy műemlék felújításnál a legelején már sorba kell, végig kell gondolnunk azt, hogy milyen egyéb szakágak, restaurátorok, régészek jelentkezhetnek még a kivitelezés folyamán, amelyekre mind számítani kell már előre.
Akkor vegyünk egy-két példát, mik voltak a jelentősebb történések, előrelépések ezen a területen?
Hát az elmúlt években mindenki tapasztalta, és tényleg örömmel mondhatom, hogy nincs olyan egyházközség, ahol nem történtek beruházások, akár kisebbek, és természetesen nagyobbak is, több százmilliósak, vagy akár milliárdosak. Egészen 16-tól vissza tudunk menni, mert 2016-os pályázat is van, ami 2021-ben tudott végre megvalósulni és lezárulni, egy több helyszínes pályázat. Itt Debrecen környékén a Orando et Laborando című ginopos pályázat, ami 6 helyszínt érintett, 3 debreceni templomot és 3 vidéki helyszínt. A legnagyobb helyszín az egyetemi templom, ami végre eljutottunk oda, hogy egy közel fél milliárdos beruházással a legnagyobb problémákat igyekeztünk megoldani.
Kínopos pályázat, tehát uniós forrásból valósul ez meg. Egyébként nyugodtan mondjuk el a 6 helyszínt, hogy melyek voltak ebben a pályázatban érintettek.
Ez a 6 helyszín próbálta a pályázat egy tematikus útvonalra valahogy összekapcsolni őket. Az egyik Szatmárcseke, Kismarja, Létavértes, ott a vértesi egyházközség temploma, Debrecenben pedig az egyetemi templom, mint főhelyszín, a kis templom, vagy Csonka templom, ki hogy ismeri, és a Kossuth utcai templom, amit Veres templomként is ismerünk.
Érdekes az, hogy tényleg különböző volumenű vagy nagyságú épületekről van itt szó. Szatmár templomait nem úgy ismerjük, mint a kortárs építészet gyöngyszemeit leginkább. Az egyetemi templom pedig egész modern épület, ha úgy vesszük. A gyülekezetek nagyságrendje is más. Itt milyen szempontok szerint került pont ez a 6 épület egy csapatba?
Hát erről tudok most kevesebbet mondani, mert ez a pályázat beadása, előkészítése az még akkor történt. Én pont 16 őszén jöttem ide az egyházkerülethez dolgozni, ez még pont előtte történt. A több helyszínes pályázatoknál általában nagyon sok tényező szerepet játszhat, akár a pályázati kiírás is megfogalmazhat egy olyan célt, ami alapján kell kiválasszuk azt a néhány templomot, ami abban a pályázatban beadható.
Tehát van ez a ginopos pályázat, 6 helyszín, a kiemelt helyszíni Debrecenben az egyetemi templom. Ez nagyságrendjét tekintve akkor egy fontos mérföldkő volt?
Igen, aki az egyetemi templom történetét kicsit is ismeri, az tudja, hogy viszonylag fiatal templom, mert 30-as években épült, és sajnos az elmúlt 90 évben nagyon rövid volt az az idő, amikor templomként működött, hol a II. Világháború idején katonák állomásoztak, bombatalálatot kapott, éppen hogy fel tudta újítani az egyházközség, akkor már államosították a debreceni egyetem tulajdonába került zeneműtár, könyvtár volt, és csak 2007-ben kapta vissza újra az egyház kerület, mint tulajdonosa és akkor építetője. Szóval ahhoz képest, hogy 90 éves a templom, szerintem egy 20 év nem volt, ami egyházi célokat és ítéleti célokat tudott szolgálni. Nagyon fontos volt most a felújítása, és újra egy Debrecennek az egyik legreprezentatívabb épülete, melyet már építésekor is több célú funkcióra építettek, így az egyházkerület terve is ez, hogy eredeti funkciója szerint akár kongresszusok, konferenciák, rendezvények,
kulturális programok,
kiállítások és természetesen egyházi események helyszíne lássan.
Az egyetemi templom felújítása lezárult 2021-ben? Elkészült? Kész vagyunk?
Nem, az a lépcső lezárult, ez a nagy ginopos pályázat, ennek a munkái megvalósultak, de sajnos, ahogy nyúltunk bele az épületbe, egyre több problémával találkoztunk.
Akkor is sajnos, hogy az elnyert forrás nem elég mindarra, mire szükség van.
Így van, meg kellett húzzuk a határt, és nagyon sok fontos munkát ki kellett húzzunk abból a pályázatból, de most tényleg, hála Istennek, most kaptunk egy újabb támogatási lehetőséget, szóval az 500 milliós felújítás most úgy tűnik, hogy egy további 200 milliós nagyságrendű ütemmel tud bővülni, és igyekszünk minél teljesebb felújítást megvalósítani.
2022 lesz ennek az ideje?
Valószínűleg igen, 2022 végéig ezt szeretnénk, hogyha megvalósulhatna.
És akkor lesz teljesen kész mindaz, amit beterveztek, és akkor teljes pompájában, a régi funkciójában megújult formában az egyetemi templom újra gyülekezet és a látogatók előtt megnyílhat. A másik érdekes vagy fontos helyszín itt Debrecenben, ugye a Csonka templom vagy Kis templom, ez is egy nagyon régóta várt felújítás.
Így van. Kevesen tudják, de a Kis templom az egyik legrégebbi debreceni templom, ami ma is áll. Gyönyörű barokk berendezése van, vagy lenne, de sajnos szokásos barnítás ezt a templomot is elérte. Minden belső berendezése, karzatai, bútorzata, padjai barnára vannak egységesen lekenve, és mögötte, ahogy már restaurátori kutatás is megmutatta, egy gyönyörű színes világot takar ez a barna festék. Nagyon szeretnénk, ha egyszer eredeti pompájában és színeiben tündökölhetne ez a templom is. A mostani felújítás szintén egy, majdnem azt mondom, hogy szigorúan műszaki jellegű és probléma megoldó beruházás.
Az ide látogatók és az ottani gyülekezet tagjai ezzel is szembesültek. Itt is a belvíz, a talajvíz volt a legnagyobb probléma, statikai problémák voltak, műszaki problémák, amiket elsősorban meg kell oldani. A többi részlet, a műemléki és restaurációs egyéb célok, azok gondolom csak ezután következhetnek.
Hát igen, a tetőfedés, külső homlokzat, ezek voltak a legfontosabb problémák, amiket ez a pályázat megoldott. A víztelenítés, igen, a vízszigetelés, és valamilyen minimális, de turisztikai célú beruházás is belekerült, vagy kellett, hogy kerüljön ebbe a pályázatba, az is megvalósul.
Milyen régi ez az épület, és ezek a díszítő elemek egyébként ugyanebből a korból származnak, tehát a templom régi arculatához tartoznának?
Igen, ez a templomnak a barokk korszakából van például a karzat, ami tényleg azt mondom, hogy ha ma bemegyünk, nem veszük észre, hogy ez egy barokk karzat, mert annyira egy színűre van festve a többi berendezéssel. Több korszakból származnak a berendezési tárgyak, ugye a szószék az egy gyönyörű klasszicista eleme a templomnak, és hát ezeket a korszakokat kellene színben is megmutatni, majd, hogyha egyszer erre is sikerül forrást szerezni, és ugye amiről tudunk, és szerencsére meg is tudott valósulni a több százmilliós orgona felújítás, restaurálás.
Erről itt a mi rádiónkban is többször volt szó, hogy szerencsére újra meg tudott szólalni a Kis templom orgonája.
És ez egy szinte egy új funkciót is ad a templomnak, egy hangverseny helyszínként működhet, de ehhez a pad sorok elrendezése nem megfelelő, most ugye minden pad a szószék felé néz, és sokan úgy kénytelenek hallgatni egy orgona hangversenyt, hogy háttal ülnek, vagy háttal kerülni az orgonának, ami nem szerencsés. Ebbe az irányba is az egyházközség szeretne elmozdulni, akár a belső tér teljes átrendezésével.
Minden esetre itt is a jövő akkor újabb pályázatokat feltételez, hogy újabb munkákat tudjanak megvalósítani. Itt sem fejeződött be akkor a tervek megvalósítása.
Sajnos itt sem, és sajnos itt is több százmilliós munkákról beszélünk, amit tényleg egy-egy kis egyházközség, de ha nagyobb is, nem tud egyszerűen előteremteni ilyen nagyságrendű forrást.
Külön-külön beszélhetnénk ennek a ginopos pályázatnak mind a hat eleméről, de talán érdemes más pályázatról, vagy más programokról, amik megvalósultak, itt szót ejtenünk.
Igen, a többi felújítással érintett helyszín majdnem azt mondom, hogy lehetetlen számba venni, mert mi ott az egyházkerületen belül is a gazdasági hivatal, a fejlesztési osztállyal is csak úgy neveztük, hogy van a 101-es pályázat, a 101 helyszínt érint, van a 166-os, a 166 helyszínt, és most sikerült nem olyan rég a Magyar templom felújítási program, az a mi egyházkerületünkben 168 helyszínt. Szóval, ha csak ezeket összeadjuk, már majdnem azt mondja, hogy 414, úgy tudom, annyi egyházközség van a Tiszántúlon. Nincs olyan templom, ahol ne történne valami, vagy nem történik itt a jövőben, közeljövőben.
A 2021-es évet nézzük, alapvetően jellemző, hogy ezek a munkálatok, ezek a több száz templomot, műemléket, gyülekezetet érintő munkálatok uniós forrásokba vagy egyéb más pályázatokba valósultak meg, vagy ezek egy jó részére tudott mondjuk a kisebb volumenű beruházásokra az egyházkerület saját forrásból fordítani?
A saját forrás, azzal nagyon óvatosan kell bánnunk, és ezt most az elmúlt években nagyon jól megtapasztaltuk. Pontosan, amit az előbb beszéltünk, hogy hiába indítunk el egy felújítást, és hiába érezzük azt, hogy egy akár egy kisebb településen lévő templomon egy 40-45 millió forint nagyon sokat segít. Egyrészt az építőipari árak emelkedése, másrészt a sok rejtett probléma, amivel mindig szembesülünk, az mindig valamiért igényli majd a saját forrás bevonását, és akár még az egyházkerületi segítséget is.
Tehát tartalékolják a rendelkezésre álló forrásokat arról, hogy ha meg kell oldani valahol a takarót.
Így van, és sajnos ez a ha, ez nagyon sokszor beigazolódik, hogy szükség van rá, de tényleg lehet ez egy akár a kivitelezőnek a hozzáállása miatt, akár egy káresemény, bármi olyan történhet.
Meg hogyha csak azt nézzük, hogy az építőipari árak hol szaladnak el, meg a szakemberek mennyire nehezen megfizethetőek, ugye ebben egy óriási ugrás volt az elmúlt időszakban, amit nyilvánvalóan attól, hogy egy egyház épületről van szó, nem tudnak megkerülni.
Így van, arról meg már ne is beszéljünk, hogy 17-es, 18-as pályázatokat próbálunk most megvalósítani 3 évvel később. Lehetetlen ugyanazt a műszaki tartalmat ilyen áremelkedések mellett megoldani. Jön a szükségszerű egyszerűsítés, a műszaki tartalom csökkentés, amit a pályázat nem mindig enged. Ezért tényleg a végén mindig vagy az egyházközségnek kell sajnos a zsebébe nyúlnia, hogy meg tudjon valósulni a pályázat, vagy az egyházkerület segítsége szükséges.
Hogyha összevesszük mindazokat a beruházásokat, amik 2021-ben futottak, vagy esetleg még futnak, ugye itt egy ginopos nagypályázatot már forintosítottunk, de így nagyságrendileg meg lehet becsülni, hogy ez összességében mekkora volumenű hozzáadott értéket tud képviselni?
Hát ezt én most nem fogom tudni. A fejlesztési iroda foglalkozik azzal, és a gazdasági hivatal természetesen, akik számszerűen gondoskodnak ezeknek a pályázatoknak a elszámolásáról, megvalósításáról. Én az építész irodában dolgozom, mint építész, én inkább a műszaki problémákkal szembesülök.
De milliárdos nagyságrendről
beszélünk.
De
biztos, hogy milliárdos nagyságrendről beszélünk, igen.
És hogyha arról kellene beszélnünk, akkor térjünk vissza az ön szűk szakmai területére, hogy melyek a legjellemzőbb műemléki kihívások. Ugye itt már egy-kettőt említettünk, de hogyha az elmúlt év, a 2021-es esztendő tapasztalatát, vagy akár az elmúlt évek tapasztalatát így egy kicsit átpörgetjük, melyek azok a sarkalatos pontok, amik a legtöbb ilyen épületnél előkerülnek?
A legtöbb nem problémát, a legszebb kihívást a középkori eredetű templomok jelentik általában. Tudjuk, hogy a Felső-Tiszavidék szerencsés volt ilyen szempontból, nagyon sok középkori eredetű templomunk megmaradt, ott kevésbé volt tatárdulás, kevésbé voltak tűzvészek, védettebb helyeken vannak ezek a kis templomok, és viszont többszörös átépítéssel, szinte minden 10-20 vagy 100 évben átépítették, bővítették, vagy akár tényleg egy tűz miatt kellett felújítani, és majdnem azt mondja, rá se ismerünk arra a templomra, amit eleink az 1400-as, 500-as években felépítettek, viszont még mindig ott hordozzák magukba, a vakolat alatt bújnak meg a középkori kőkeretes ajtók, ablakok, falfestések. Ez a legszebb kihívás, akár egy építésznek, akár egy kivitelező cégnek, vagy egy műszaki ellenőrnek, amikor egy ilyen templom felújítás elindul, és izgalommal várjuk, hogy mi kerül elő, vagy a régész is már ott toporog, hogy tudja, hogy a templomban kell lennie egy kriptának, vagy a templomot építető fejedelmi vagy uradalmi család temetkezési helyének, és ezek olyan rejtett kincsek, amiket lehet, hogy pont egy ilyen műemléki helyreállítás hoz színre, és lesz értékes ettől a templom. Több Európa Nostra díjas felújítással büszkélkedhetünk a Felső-Tiszavidéken, amelyek szintén középkori eredetű templomok rejtett értékeit hozták felszínre ezek a felújítások, és ezért lettek egy értékei az ország történelmének is.
A Felső-Tiszavidéke tényleg híres erről, nem csak a műemléki szakemberek számára, hanem tényleg a turisták számára is egy vonzó célpont a középkori templomok, turisztikai útvonalak, tematikus túrák, programok építenek, építkeznek erre. Régészeti szempontból is biztos egy érdekes kihívás, de erről eszembe jut, hogy egyébként itt, hogyha nem csak a Felső-Tiszavidékét nézzük, hanem a tiszántúli református egyházkerületet, műemléki kincsekben az ország más részeihez képest egyébként jól állunk, tehát ez egy olyan örökség, amire méltán lehetünk büszkék és kiemelkedő lehet akár?
Természetesen nagyon jól állunk, és olyan szempontból is jól állunk, hogy ezek a tényleg középkori eredetű templomok, ezek az országban itt sűrűsödnek a legjobban, és egy olyan hálózatot alkotnak, melyek tényleg 5-10-15 kilométeren belül is elérünk településeket, és fontos az akár az aktív turizmus, kerékpáros turizmus, családi kirándulások alkalmával, és milyen értékeket lehet tényleg egy nap alatt is akár megtekinteni, ha elindulunk erre a területre.
És gondolom az sem véletlen, hogy nagyon sok műemléke az országnak egyházi vonatkozású. Tehát azért a kultúraőrzői voltak a templomok, az egyház maga. Nem véletlen, hogy évszázados kincsekkel egyházi vonatkozásban találkozunk.
Így van, és ezek a kincsek nagyon sok felelősséget is rónak ránk, és anyagi terhet is. Amit tényleg azt mondom, az elmúlt években azért a kormány és az unió is a pályázatok útján megpróbál kompenzálni, támogatni.
Hiszen egy kis gyülekezet, akinek van egy ilyen mondjuk középkori templom, egy kincse, az önmagában biztos, hogy kevés ahhoz egy ottani kis közösség, hogy ezt megfelelő módon tudja felújítani, állagot megőrizni, karmantartani, használni. Mindenképpen szükség van a külső beavatkozás, hogyha nem akarjuk, hogy ezek eltűnjenek.
Így van, és ezek a templomok sokszor nem is a szokásos építőipari megoldásokat kívánják egy felújításnál, nem lehet a cementes vakolatot a lábazatra felhordani, mert csak kárt okozunk vele. Olyan szakmai kihívás is, ami többletköltséget okoz egy kis egyházközségnek, és ezért is nagyon fontos, hogy támogatni kell őket, hogy ha már hozzányúlunk a templomhoz, és ha már felújítunk, akkor minél hosszabb távra oldjuk meg akár a falnedvesedés, akár a vízszigetelés problémáit.
Mint említette, a kormány és az Európai Unió is biztosít ehhez forrást. Ugye itt vagyunk a 2021-27-es új Európai Uniós ciklusban, számítanak arra, hogy ez folytatódhat, ez a pozitív tendencia? Vannak esetleg már megfogalmazott tervek, vagy akár már aktuális pályázatok 2022-től a következő évekre?
Természetesen számítunk rá, és figyeljük azt a tendenciát, vagy azokat az irányokat, melyeket támogat a kormány. Biztos, hogy egy nagyon nagy támogatási lehetőség lesz a turizmusban, aktív turizmusban. Próbáljuk ezekre a pályázatokra felfűzni a templom felújításokat is, vagy bele elbújtatni a pályázatban, még ha nem is az az elsődleges célja a pályázatnak, hogy felújításokat, műemlékhelyreállításokat támogasson, de igyekszünk ilyen szemlélettel pályázatokat keresni. Még a új ciklusra nem tudjuk, konkrétan még nem jelentek meg írások erre a ciklusra, de már látjuk, hogy milyen vidékfejlesztési lehetőségek is lesznek. 2022-ben valósul meg valószínűleg a Magyar Templom Felújítási Program, ami az elmúlt hónapokban küldte ki a támogatói iratokat, a támogatási összegeket. Ez sajnos, mondhatjuk, hogy sajnos ez egy maximum 15 milliós támogatást jelent helyszínenként. A kormánynak az volt a célja ezzel, hogy a gazdaság újraindítási program keretén belül és minél több helyszínen, minél több beruházást valósítson meg, és főleg a helyi vállalkozásokat ösztönözze. Ezért is ez a kis összeg is akár egy kis helyi kőművesnek, ácsnak, bádogosnak ez megfelelő munka lehet, akár egy fél éves időszakra is. Viszont gondolkoznunk kell, hogy ebből az összegből egy nagyméretű templom, ami a legfontosabb.
Akár egy kisméretű templomon is, és ha belegondolunk, 15 millió forint az hip-hop eltapsolható.
Így van, az elmúlt hónapokban ez okoz a legnagyobb fejtörést, és ezért kell megyek a legtöbb helyszínre leegyeztetni, hogy melyik műszakilag a legfontosabb beruházási formák, de ugyanakkor természetesen egyházközségek érdekeit is, vagy igényeit is figyelembe kell venni. Lehet, hogy ők más szemmel látják, mint használók, hogy mire van szüksége annak az épületnek, és ebben keressük a kompromisszumos megoldást.
Mindennapi használók és a szakemberek kell, hogy megegyezésre jussanak. Ugye, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy konkrétan ez a pályázati projekt vagy csomag 170?
168 helyszínt érint, és ebből azt hiszem 88 műemlék, szóval durván fele műemlék, de nem érdemes különbséget tenni műemlék, helyi védett és nem védett templom között, mert ugyanolyan értékes épületről beszélünk, hogy most melyiket, mikor érte utol a építészet értékvédelem, és milyen kategóriába sorol. Az ilyen szempontból nem.
Tehát 2022-nek ez az egyik nagy kihívás, hogy amit lehet ebből a keretből, ezen a sok helyszínen, csak nem 170 helyszínen, meg tudjanak valósítani.
Ez lesz a gyakorlati és a helyszíni munka, a pályázati előkészítés pedig a második, mert valószínűleg 22-ben már látjuk az új pályázati kiírásokat, és próbálunk csomagokat összeállítani, melyikbe milyen fejlesztések valósulhatnak.
Nyilván nem szabad ilyet kérdezni, mert egy műemlékvédelmi szakembernek sem lehet kedvence, hiszen az előbb már többször utalt rá, hogy még csak abban sem tesznek különbséget, hogy helyi védett vagy műemlék, vagy csak a gyülekezet szempontjából érték. De van-e olyan templom műemléképület itt most a Tiszántúlon, ami önnek szívügye lenne, hogy arra most nagyon jó lenne, hogyha jutna pénz, és még eddig nem került bele a felújítandók vagy a pályázattal érintettek körébe?
Hát több is van. Nem is szabad szerintem egy templomot kiemelni. Nagyon sok olyan felújítás van, ami sajnos megrekedt. Ilyen a Kölcsei templom, ami egy nagyon értékes templom, és történelmi szempontból is építészetileg is egy nagyon jelentős templom, és azt is tudjuk, hogy még mindig több százmillió forint hiányzik a felújítására. Ugyanakkor egy látogatott és mindenki által ismert épületről beszélünk, szóval nagyon szeretném például, hogy a Kölcsei templom végre a felújítása befejeződhessen. A másik nagy szerelmem a Csengeri templom, ami egy gyönyörű középkori eredetű templom, és azt is tudjuk, hogy ugye a debreceni Szent András templom, a nagy templom elődje, az a Csengeri templomnak volt az ikertestvére. Ha szeretnénk megnézni, hogy milyen volt a nagy templom előtti főtér, akkor menjünk el Csengerbe, és képzeljük el azt a templomot ide Debrecenbe a főtérre. Ezért a Csengeri templom nekem ilyen szempontból, mint építész, nagyon fontos, és azt is tudjuk, hogy nagyon rossz állapotban van a tetőszerkezete, a fazsindály fedése, ami szintén több százmilliós felújítást von maga után, és a belső tér is utoljára 70-es években lett felújítva, ami már akárhogy számoljuk, közel 50 éve nem nyúltak a templom belsejéhez, ami szintén újabb jelentős munkát kívánna. Ezért például a Csengeri templomnál nagyon szeretném, ha elindulhatna egy több százmilliós munka, mert azzal lehetne előrébb lépni. Tényleg 5-10 milliókkal sajnos nem tudunk látványos eredményt elérni.
És sajnos fennáll a veszély, hogyha nem lépnek időben, ezek a műemlékek tovább károsodhatnak, akár örökre elveszíthetünk olyan kincseket, értékeket, amik tényleg az egész református közösségnek, az egész országnak, akár Európának a kultúrörökségéhez hozzátartoznak, úgyhogy itt az idő is fontos tényező, bár ezek évszázadok óta fennálló épületek, de itt akár egy-két év, hogyha mondjuk egy zsindelyes beázásra beszélünk, is komoly károkat, rombolást tud okozni, aminek aztán utána már hiába futunk után, igaz?
Így van, akár egy festett kazettás deszkamennyezet beázást sajnos nem szereti, vagy egy falon lévő akár 5-600 éves freskó, az akár felülről, akár alulról kapja nedvességet, nem fog sokáig ellenállni, és tényleg olyan értékeket veszíthetünk el, melyeket pont az lenne a cél, hogy megőrizzünk a következő generációknak is.
Virányi Zsolt építészt, az egyházkerület műemléki tanácsosát hallották az elmúlt percekben.